Az az ige, amitről ma beszélnem kell, a Sámuel könyve 12. részében olvasható, és egy nagyon ismert ige. Nátán megfedi Dávidot. De én alapvetően, miközben erről az igéről is szeretnék beszélni, sokkal inkább egy másik összefüggésbe szeretném ezt az igét ágyazni, mégpedig nem Dávid személyére és Dávid bűnbánatára irányítani a figyelmet, hanem Nátán személyére. Arra, hogy ki az az ember, aki kész és képes egy ilyen fejlődő történetet elmondani egy királynak. Más szavakkal, ki az az ember, aki kész és képes egy józan eszét és lelkiismeretét elveszített embert olyan párbeszédbe bevonni, amiben a másik visszanyeri a józan eszét és a lelkiismeretét is. Teszi mindezt egy hierarchikus és egyenlőtlen rendszerben, még akkor is, hogyha egy prófétát megölni, hát nem tartozott a király elismert, a királyok elismert vagy jóváhagyott magatartása közé. A történetet ismerjük, ez Dávid története Betsabé után, amikor, és erről majd egy kicsit később beszélek, nem csak elcsábította más feleségét, hanem meg is ölte az asszony férjét. Amikor elkezdtem ezen a Nátánon gondolkodni, akkor sorba vettem a Szentírásnak azokat az igéit, ahol Nátán feltűnik, és legelőször a 2. Sámuel 7-ben pár fejezettel előbb tűnik fel. Akkor, amikor Dávid templomot akar építeni. Felolvasok egy igeszakaszt ebből. 2. Sámuel 7. Amikor a király már a palotájában lakott, és az úr mindenfelől meg nyugalmat adott neki ellenségeitől, ezt mondta a király Nátán prófétának. Nézd, én cédrus palotában lakom, az Isten ládája pedig sátorlapok között lakik. Nátán ezt mondta a királynak, tedd meg mindazt, ami a szándékodban van, mert veled van az Úr. De még azon az éjszakán az történt, hogy így szólt az Úr igéje Nátánhoz. Menj, és mondd meg szolgámnak Dávidnak, hogy ezt mondja az Úr. Te házat akarsz nekem építeni, hogy abban lakjam. Hiszen attól kezdve, hogy kihoztam Izrael fiait Egyiptomból, nem laktam házban mindmáig, hanem csak hajlékban, és sátorban jártam. Amíg csak együtt jártam Izrael fiaival, mondtam egy szóval is Izrael bármelyik törzsének, amikor azt parancsoltam, hogy pásztorolják népemet Izraelt, miért nem építettetek nekem cédrus házat? Most azért mondd meg szolgámnak Dávidnak, ezt mondja a seregeknek, ura, én hoztalak a legelőről a juhnyáj mellől, hogy fejedelem légy népemnek Izrael felett. Veled voltam mindenütt, amerre csak jártál. De ha majd letelik az időd, és pihenni térsz őseidhez, felemelem majd utódodat, aki a te véredből származik, és szilárdá teszem királyságát, ő épít házat nevem tiszteletére, én pedig megépítem királyi trónját örökké. Ekkor tűnik fel Nátán, először a Szentírásban, Nátán próféta, és a nevének a jelentése az, hogy Isten ajándéka. És az az ember valóban az volt Dávid király számára. Amikor ez a történet játszódik, akkor Dávid már megszilárdította a hatalmát. Palotában lakik, mondja a Szentírás. Az Úr mindenfelől nyugalmat adott neki ellenségeitől. Ezt így is lehetne megfogalmazni, hogy vagy leszámolt velük, vagy valamilyen módon békét kötött velük, minden esetre egy olyan nyugalmi állapot következett be, amikor Dávid hát joggal elgondolhatta, hogy akkor talán most már az építkezés ideje jött el, és egy igazán figyelemre méltó gondolat az, hogy ez a király templomot akar építeni. A szándék jó. Azt is lehetne mondani, hogy a szándék nemes. A király elmondja ezt a talán régóta dédelgetett álmát, tervét, legtitkosabb gondolatát a prófétának, akinek a szíve is rádobban erre. Hát melyik proféta szíve nem dobanna rá, hogy templomot? első impulzus. És olyan érdekes, ami ezután következik, ugye Nátán akkor még azt mondja, hogy igen, király, tedd meg, veled lesz az Úr. Mint egy profétai felhatalmazást ad Dávidnak az építkezésre. És nem tudjuk, hogy hogyan szólt Isten Nátánhoz. Nem tudom, hogy velem együtt ismeritek-e azokat az éjszakai felébredéseket, amikor az ember nem tudja, hogy mi baja van, de valami baja van, és elkezd mindenfélén gondolkodni. Lehet, hogy Nátán is nyugtalanul forgolódott, és megkérdőjeleződött benne, hogy tényleg valóban helyes gondolat-e. És aztán lassan megvilágosodhat előtte, vagy nem tudjuk, hogy milyen módon, álomban, vagy másfajta kijelentésben megvilágosodik előtte Isten gondolata, Isten akarata, amelyik valahogy így hangzik, hogy a gondolat jó, de a megvalósítás későbbre marad. Mit is mond itt Nátán a királynak? Tulajdonképpen az, hogy Dávid, neked is vannak határaid. Olyan határaid, amiket nem léphetsz át anélkül, hogy annak káros következménye ne lenne. Ha olyan uralkodó akarsz lenni, akinek a trónja örökre megmarad, vagy akinek a példája nemzedékről nemzedékre megmarad, akkor a határaid ismeretei biztosítják ezt. Azt gondolom, hogy sokfajta módon beszéltünk már arról, hogy a hatalommal rendelkező ember kísértése a határtalanság. Nem kell ez nagy hatalommal rendelkezni. Én itt a névváltoztatásom miatt nagyon sokat jártam, nyilván veletek együtt más ügyekben, hát mindenféle hivatalokba, és nemrégiben nézegettem egy hölgyet egy kormányablaknál, akinek mákszemnyi hatalma volt, de azt a mákszemnyi hatalmát, tehát a fölött, hogy kit milyen sorrendben aláírja, nem írja, visszaadja, nem adja, ismerjük ezeket a bürokratikus dolgokat. Szóval ezt a szemétdomnyi hatalmon olyan határátlépéseket követett, hogy néztem, és egyrészt sajnáltam azokat is, akikkel elköveti, másik meg sajnáltam ezt a nőt is, aki elköveti. Ki Nátán? Végig, amikor készültem erre a szolgálatra, vagy milyen ember ez a Nátán? Ez foglalkoztatott. És valahogy így fogalmaztam meg ennek az igének a kapcsán, hogy egy olyan proféta, aki képes érzékelni és érzékeltetni a határokat. Nem kis képesség ez. Na, ezután olvasom fel igazából a mára kijelölt ige szakaszunkat, a 2 Sámuel 12-t. Ugyanis itt fordul elő újra Nátán. Az Úr elküldte Dávidhoz Nátánt. Az bement hozzá, és azt mondta neki. Volt egy városban két ember, egy gazdag meg egy szegény. A gazdagnak igen sok juha és marhája volt. A szegénynek nem volt egyebe, csak egy báránykája, azt is pénzen vette. Táplálgatta, és gyermekeivel együtt nőtt fel nála. Falatjával evett, poharával ivott, és az ölében feküdt, mintha csak a leánya lett volna. Egyszer egy utas érkezett a gazdag emberhez, de ez sajnálta maga juhai és marhái közül hozatni ételt, hogy elkészítse a hozzáérkezett vándornak, ezért elvette a szegény ember bárányát, és azt készítette el annak, aki hozzáérkezett. Dávid nagy haragra gyulladt ez ellen az ember ellen, és azt mondta Nátánnak, az élő Úrra mondom, hogy halálfia legyen ez az ember, aki ezt tette. A bárányért 4-szer annyit kell fizetnie, mivel ezt tette, és mivel könyörtelen volt. Ekkor ezt mondta Nátán Dávidnak, te vagy az az ember. Ezt mondja az Úr Izrael Istene, én kentelek fel Izrael királyává, és én mentettelek meg Saul kezéből. Neked adtam uradnak házát, és a te öletbe adtam urad feleségeit. Neked adtam Izrael és Júda házát is. És ha keveselted volna, még sok mindent adtam volna neked. Miért vetetted meg az Úr szavát, miért tettél olyat, ami nem tetszik neki? A hetita úriást fegyverrel fogadtad le, hogy feleségét feleségül vehest, őt magát pedig meggyilkoltattad az ammoniak fegyverével. Ezért nem távozik el soha a fegyver a te házattól, mivel megvetettél engem, és elvetted a hetita Úriás feleségét, hogy a te feleséged legyen. Ekkor ezt mondta Dávid Nátánnak, vétkeztem az Úr ellen. Nátán így felel Dávidnak, az Úr is elengedte vétkedet, nem halsz meg. Dávid nem építi meg a templomot, meg tud állni egy határnál. De hát mivel a hatalmon lévő ember kísértése a határtalanság, egy másik fajta határátlépést követ el. Otthon marad akkor, amikor királyok háborúba szoktak menni, megkíván egy nőt, aki a másé, megszerzés, amikor ez a nő Becsabé teherbe esik, gyermeket vár, akkor megöleti a férjét. Ez nagyon leegyszerűsítve így hangzik ez a történet. A palota suttog. Ugye egy ilyen történetet, hogy Becsabé mikor járt a királynál, hogy Úriás mikor járt a királynál, hogy Úriásnak mi lett a vége, hogy milyen hamar elvette Dávid Úriás halála után Becsabét, ezt nem lehet titokba tartani. A palota suttog. A palotában mindenkinek megvan erről a történetről a véleménye. Talán még elhangzik ilyen is, hogy milyen jól kezdte ez az uralkodó, és lám-lám, ő sem más, mint a többi. Neki már szólné. Ha Úriást ilyen könnyen el lehetett tenni lábalól, ki merít megszólalni? Nátán mer megszólalni. És hihetetlen érzékkel a királyban megszólítja a pásztort. Megtalálja Dávid megszólítható felét. Nem a királlyal áll szóba, a király hatalma és megvakítottságának a teljében megszólíthatatlan. A benne élő pásztor, azzal még lehet mit kezdeni. Aki nagyon sok kis juh ellésénél volt ott. Aki megküzdött a juhokkal a fiatal korában, a farkasokkal, meg a medvékkel. Az a fele még megszólítható. És Nátán megtalálja a módját annak, hogy megszólítsa Dávid megszólítható felét, és Dávid bűnbánatra jut. Nátán pedig gyakorlatilag kegyelmet hirdet. És életemben először most tűnt fel, hogy milyen utána. A 10. versben ez áll, ezután hazament Nátán. Azaz, ezen az egész történet után ott hagyja Dávidot. Tulajdonképpen magára hagyja. Hagyja, hogy a következményekkel maga birkozzon. Mert Nátán is ismeri a határait. Tudja, hogy ami itt jön, ebben most neki nem szabad belenyúlnia. Pedig rettenetes dolgok jönnek. Tudjuk, meghal Dávid és Becsabé első közös gyereke. Dávid mély bűnbánatba roskad, egy hétig nem eszik és imádkozik a gyerekért, de mégis meghal. Hagyja, hogy Dávid elsírja a bűnbánat könnyeit, de azt is hagyja, hogy ezt Isten előtt sírja el. Tudásunk szerint ekkor születik a 32. és 51. Zsoltár. Ismeri azt a határt, amikor nem szabad belépni a bűnbánó Dávid és Isten kapcsolatába. Olyan érdekes, hogy ugyanitt még ebben a 12. fejezetben újra elhangzik Nátán neve a 25. versben. Ugyanis tudjuk, hogy ezek után újra bemegy Dávid Becsabéhoz, és Becsabé újra teherbe esik, és megszületik Salamon. És a 25. versben ez áll, Dávid Nátán profétára bízta Salamont, aki Jedidjának nevezte az Úr akarata szerint. Milyen finom kapcsolat ez. Nátán nem lépett be oda, ahova nem volt neki szabad. Dávid pedig a kegyelem gyermekét, a bűnbocsánat gyermekét, Salamont rábízza Nátánra, hogy ő nevelje. A Jedidja név egyébként azt jelenti, hogy Jahve által szeretett. A Salamon mellett Nátán ezt a nevet adja még hát a következő, az új uralkodónak, Dávid gyermekének. Arra gondoltam, hogy olyan ez, mintha két férfi ez a két férfi, Dávid és Nátán, a király és a próféta, úgy Salamon fölött újra összemosolyogná. És újra kezdenék a kapcsolatukat. Hol látjuk még Nátánt? Az utódlás kérdésében látjuk majd Nátánt újra, amikor Dávid idős, beteg már. Az egy királyok egy, olvasunk arról, hogy Dávid megvénhett, és igazából már mind a fizikai ereje, mind a szellemi ereje alább hanyatlott. Ilyenkor feltámadnak a trónkövetelők. Amikor bizonytalan lesz, hogy igazából mi is jön most, akkor feltámadnak a trónkövetelők, és Dávid egyik fia, Adónia, hát erre a tisztre tör. Azt mondja róla itt a Szentírás egyébként, hogy nagyon szép férfi volt, és hogy sok mindent csinált, amiért meg kellett volna fedni Dávidnak őt, de olyan érdekes, hogy Dávid gyenge kezű a fiaival, nem fedi meg, és tulajdonképpen egy titkos összeesküvést készít elő Adónia, amiben királyá teteti magát. Jó érzékkel sejti, hogy Nátán nem állna mellé, és nem is hívja meg arra a rendezvényre, amire egyébként olyanokat, akikre azt véli, hogy az ő királyi játételét pártolni fogják, meghívja. És Nátán ismét bölcs. Az egy királyok 1.11.20-at olvasom. Ekkor ezt mondta Nátán Betsabénak, Salamon anyjának. Nem hallottad, hogy Adónia Hagit fia lett a király úgy, hogy urunk Dávid nem tud róla? Jöjj azért, hadd adjak neked tanácsot, hogy hogyan mesd meg életedet és fiadnak, Salamonnak az életét. Eredj, menj be Dávid királyhoz, és mondd ezt neki. Uram, király, te ezt ígérted esküvel szolgáló leányodnak. A te fiad Salamon lesz utánam a király, és ő fog trónomra ülni. Miért lett akkor Adónia a király? Amíg te a királyra beszélsz, én is bemegyek utánod, és megerősítem a szavaidat. Betsabé be is ment a királyhoz, a belső szobába. A király már igen öreg volt. A sunémi Abisák szolgálta a királyt. Betsabé meghajolt, és leborult a király előtt. A király pedig megkérdezte, mit kívánsz? Az így felelt neki. Uram, te ezt ígérte szolgáló leányodnak. Az Úrra a te Istenedre tett esküvel. A te fiad Salamon lesz utánam a király, ő fog trónomra ülni. Most mégis Adónia lett a király úgy, hogy te, Uram, a király nem tudsz róla. Most sok bikát, hizlat, borjút és tyúkot áldozott, és meghívta az összes királyfiakat, Ebjatár papot és Joábot, a hadsereg parancsnokát, csak szolgádat Salamont nem hívta meg. Most azért, Uram király, rajtad van az egész Izrael szeme, neked kell kihirdetned, hogy ki ül utánad a trónra, Uram király. Mert ha majd Uram király őseidhez térsz pihenni, akkor engem és fiamat, Salamont lázadónak fognak tartani. Még beszélt a királlyal, amikor megérkezett Nátán próféta, jelentették a királynak, itt van a Nátán próféta, erő bement a király elő, arcra földre borult a király előtt, és ezt mondta Nátán, Uram király, mondtad te azt, hogy Adónia lesz a király utánad, és ő fog uralkodni? Mert ma ő elment, és sok bikát, hizlat, borjút és juhat áldozott, és meghívta az összes királyfiakat, a hadsereg parancsnokot, meg Ebjatár papot, és ezek most esznek és isznak, és azt mondják, éljen Adónia király. Nátán ismét nagyon bölcs. Tudja, hogy a király fizikailag, és talán mentálisan is, lelkileg is erőtlen. És azt is tudja, hogy az utódlás ideje elérkezett. Dávid ismét a határaihoz érkezett, de ezek már másfajta határok. Meg kellene nevezni az utódját. Volt neki erről elképzelése. Mondta is a feleségének, Betsabénak, valószínű Nátánnak is, hiszen ezért, szerintem ezért bízta rá Salamont. De teltek az évek, a fiúk felnőttek, nyilván sok feszültség is volt közöttük. De ha Dávid most itt nyíltan nem nevezi meg az utódját, akkor ez egy politikai bizonytalanságba sodorja az országot. Könnyű kimondani, hogy ez vagy az lesz az utódom? Nem. Nem, mert ezzel azt is kimondja egy uralkodó, vagy egy hatalommal rendelkező ember, hogy Elérkeztem a saját hatalmam végső határaihoz. És azt gondolom, hogy ha ezt csak kicsiben is éljük át, akkor is értjük, hogy ha csak a szülői hatalmunkról kell lemondani, vagy valamilyen állásban betöltött hatalmunkról, akkor is láthatjuk, hogy ez nem mindig, vagy nem mindenkinek könnyű. És megint Nátán az az ember, aki erre a határa figyelmezteti Dávidot. Már azt is tudja, hogy már egy szó nem elég. Nagyon ügyes dramaturgiával megy a királyhoz. Először az asszony. Először az anya, akinek a jogos, a fia jogos féltése, és vagy az élete jogos féltése, mert azért, ha pártütőnek tartják őket, az azt jelenti, hogy megölik őket, ad alapot arra, hogy a királynak szóljon. Egy jó taktikai érzékel éppen, hogy befejezi Becsabé, jön Nátán, és gyakorlatilag megismétli ugyanazt. Megrendelte dramaturgia, hogy Dávidot döntésre segítse. De megint csak egy okos dramaturgia. Megint csak a király, Dávid, és a jövő érdekében cselekszik Nátán. A 32. 33. verset olvasom még. Ezután, miután ugye Becsabé és Nátán is beszélt a királlyal, ezt mondta Dávid király: hívjátok hozzám Cádok papot, Nátán profétát és Benáját, Jojada fiát. Ezek bementek a király elé. A király ezt mondta nekik: vegyétek magatok mellé uratok szolgáit, és ültessétek fiamat Salamont az én összvéremre, és vezessétek le a Gihonhoz. Cádok pap és Nátán proféta kenje ott fel Izrael királyává, azután fújjátok meg a kürtöt, és mondjátok: éljen Salamon király. Nátán ott van Salamon felszentelésekor. És a 40. versben ez hangzik el. Hát elmentek és felkenték, majd megfújták a kürtöt, és az egész nép ezt mondta: éljen Salamon király. Azután felvonult utána az egész nép, és a nép sípokkal sípolt, és olyan nagy örömmel örvendezett, hogy a föld szinte meghasadt a hangjuktól. A nép öröme jelzi, hogy Salamon a számunkra is elfogadható király. Mint egy mámoros örömben, olyan érdekes ez a jelenet egyébként, kifejezik azt, hogy elmúlt a bizonytalanság kora. Megint tudjuk, hogy kihez, mihez tarthatjuk magunkat. Ki Nátán? Ez foglalkoztatott engem, amikor ezzel a történettel újra találkoztam, vagy még inkább az, hogy mi jellemzi Nátán magatartását. Nátán egy olyan próféta, aki vigyáz a határokra. Aki tudja, hogy a királynak, a hatalommal rendelkező embernek, de magának a prófétának is megvannak a határai. Nagyon érdekes, a Szentírás egyébként beszél Nátán elveszett könyvéről, tehát Nátán könyvéről, amiben valószínű, hogy Dávid uralkodását és Salamon uralkodásának az elejét írhatta meg. Ez arról beszél nekem, hogy vagy egykorú volt Dáviddal, vagy egy kicsit fiatalabb volt nála. Egy ember, aki a határok megtartásával építi és védi a jövőt. Persze az is foglalkoztatott, hogy mit tanulhatunk Nátántól. Miközben készültem, magamnak is feltettem a kérdést, hogy ismerem-e a saját határaimat, az érzelmi határaimat, a fizikai határaimat, az intellektuális határaimat, az anyagi határaimat. Felette vagy alatta élek-e, mert ahogy lehet a határaink fölött élni, és ennek mindig megvannak a rossz következményei, lehet a határaink messze a határaink alatt. Én ugye ismerünk ilyen embereket. Pontosan tudjuk, hogy több van benne. Sokkal több van benne. Csak valamiért a határai alatt él. Tiszteljük-e a saját határainkat? Ismerjük-e és tiszteljük-e a saját határainkat? És tudjuk-e, hogy hol vannak a másik határai? Tiszteljük-e őket? Kitapogatjuk-e a másik határait, és tiszteljük-e őket? Mit teszünk akkor, hogyha a másik átlépi a mi határainkat? Akkor, hogyha feljogosítottnak érzi magát erre. Nemrégiben találkoztam ezzel a kifejezéssel, hogy grandiozitás, és azt érti rajta a lélektan, hogy a feljogosítottság érzése. Ugye ismerünk embereket, akik feljogosítottnak érezzék magukat arra, hogy csak ennyi, hogy fűbe, fába beleszóljanak. Oda is, ahova nem kéne. Hogy fűbe, fába, fához megjegyzéseket fűzzenek. Akkor is, amikor nem kéne. Hogy elmondjanak olyan dolgokat, amiket nem kell, nem lenne szabad. Ez a grandiozitás érzése kicsiben nagyban a határoknak a nem ismerete és a nem tisztelése. Hogy vagyunk a határainkkal? Igazából Nátán próféta példája a magunk és a mások határaival ezt a kérdést tette fel a számomra. Kevésbé ismert egy Stefan Andres nevű német író, egyetlen egy könyvét fordították le magyarra, aki zseniálisan fogalmazta meg ezt a határkérdést, és ezzel az idézettel fejezem be az igehirdetést. Azt az angyalt, aki ráirányítja a szemünket a határok meglátására, és érzékeinket a lehetőségek felismerésére serkenti, nem értelemnek hívják. Három neve van. Hit, remény, szeretet. A mindennapi életben egyszerűen türelemnek hívják. A némáknak megadja a szólást, az alázatosoknak a bölcsességet, a veszetteknek, akik nem veszik észre a határokat, ezt most én teszem hozzá, lángpallósával kiégeti a szemét. Imádkozzunk! Nem is olyan könnyű, Urunk, ez a határkérdés. Annyiszor élünk, csúszkálunk ezen, és élünk, vagy a határainkon túl, vagy a határainkon innen, a lehetőségeinken túl, vagy a lehetőségeinken innen. Ezt a nagyon finom érzéket, ami több, mint tudás, ami talán csak a veled való kapcsolat és a benned való hit és bizalom képessége, kimunkáltsága adhat meg, add meg mindnyájunknak, hogy érzékeljük, tiszteletbe tartsuk magunk és mások határait. Amen.